Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. Ez pedig a legújabb epizódunk, aminek a témáját ti szavaztátok meg, ami nem volt más, mint egy eltűnt civilizáció nyomában. Ugye ezt a titokzatos címet adtuk neki. És volt, aki kommentben találgatott, és azt tippelte, hogy esetleg Atlantisról lesz szó, és hát sikerült eltalálni, mert tényleg erről az elsüllyedt birodalomról szól a mai adásunk, amiről már mindenki hallott. De nagy kérdés, hogy mit? A megoldatlan rejtélyek ugyanis mindig vonzották az embereket, és Atlantis körül rengeteg különféle elmélet és találgatás van, és nagyon-nagyon sok áltudományos értekezés is. A Föld számos pontján keresték már tudósok és kalandorok ezt az elsüllyedt várost. Többen gondolták, hogy sikerült is megtalálniuk. Vannak, akik műholdas felvételeket tanulmányoznak, és abban bíznak, hogy hát, hogyha meglátnak valamit, amit mások még nem vettek észre. És vannak olyanok is, akik meg vannak győződve arról, hogy az eltűnt atlantiszi civilizáció sokkal fejlettebb volt a miénknél. Viszont ennyire nem menjünk még előre, kezdjük az elején, és nézzük meg azt, hogy mit tudunk biztosan erről a rejtélyes Atlantisról, és aztán belevethetjük magunkat a találgatás dzsungelébe.
Atlantis története egészen Platónig nyúlik vissza, ezért ejtsünk pár szót a görög filozófusról. Platón, ő körülbelül Krisztus előtt 427-ben Athénban született, előkelő családban, és már ifjú korában érdeklődni kezdett a politika és a filozófia iránt. Szókratész tanítványa lett, aki nagy hatással volt Platón gondolkozására. Szókratész tanításai Platónnak köszönhetően maradtak fent, ő írta le gyakorlatilag a mesterének a gondolatait. Platón úgy fogalmazta meg a filozófiáját, és úgy adta tovább az embereknek, hogy hát ilyen fiktív párbeszédeken keresztül, és ezeknek a dialógusoknak a része volt Szókratész is, mint egy visszatérő szereplő. Platón sokat utazott, járt többek között Itáliában, Szicíliában és Egyiptomban is, hogy ezzel is bővítse a tudását és a látókörét. Az ő nevéhez fűződik a híres iskola, az akadémia megalapítása, ami közel 1000 évig működött, és ahol Platón matematikát és filozófiát tanított, legismertebb tanítványa pedig Arisztotelész volt.
Platónnak 37 műve maradt az utókorra, és talán az állam az, amelyikről a legtöbbet hallottunk már az iskolában is. Platónt foglalkoztatta egy ideális állam gondolata, úgy vélte, hogy az lenne a legjobb, hogyha az államot bölcs és képzett királyok irányítanák, úgynevezett filozófus királyok, akiknek a többi polgárnak engedelmeskedniük kell. Tehát szerinte a legideálisabb államforma az arisztokratikus, ahol a legkiválóbbak vezetik a népet, és érdekesség, hogy nincsen magántulajdon sem a platóni ideális államban. Ugyanakkor szerinte ez az ideális állam nem maradhat fent, már pedig az emberek kapzsisága miatt, és megindul egy hanyatlás. Az emberek egy csoportja magához ragadja a javak többségét és a hatalmat, ők az oligarchák, akik ellen idővel fellázad a tömeg, és ekkor beköszönt a demokrácia időszaka. A demokrácia azonban anarchiába, majd később zsarnokságba fullad. Tehát Platón szerint ez egy állam, hát az államformák körforgása, és ennél persze nyilván sokkal részletesebben taglalja ezt a körforgást, de a történetünk szempontjából most elég, hogyha ennyit megismerünk az állam elméletéből. Itt jön képbe ugyanis Atlantis, amit Platón a Timaiosz és Kritiesz műveiben említ meg. A Timaiosz gyakorlatilag az állam című mű folytatása, és egy meglehetősen érdekes olvasmány, amiben Platón írt többek között matematikáról, kozmológiáról, természettudományokról és reinkarnációról is. És hogy említsünk egy pár példát, a teremtésről például azt írja Platón, hogy Isten, aki a legfőbb jó, ő alkotta meg a világot a négy ősanyag összekapcsolásából, ami a víz, a tűz, a levegő és a föld, és Platón szerint mindent ezek az őselemek alkotnak, és tehát, hogy bármi széteshet ezekre az elemekre. Valamint sokatoknak ismerősen csenghet az ideák kifejezés, amiről mi például tanultunk irodalomból vagy történelemből. Platón szerint az ideák téren és időn kívül fennálló örök létezők, amelyeket a lelkünk a születésünk előtt ismert meg, és amelyekre a tanulás során visszaemlékezünk, és ez az úgynevezett anamnézis. És akinek most már kicsit kezd elegelenni ezekből a filozófikus gondolatokból, az megnyugodhat, mert nem feszegetjük tovább a dolgot. Viszont, hogyha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését Platón filozófiája, annak javasoljuk a további műveit, mert tényleg nagyon érdekesen írt. Egyébként korábban nyilván én sem olvasgattam őket, de most, hogy készültem az adásra, így bele-beleolvastam egy-két művébe, és tényleg érdekes.
És hogy korábban említettük, Platón fiktív párbeszédeket írt le, és ezeken keresztül üzent az olvasóinak. A Timaiosban Szókratész beszélget három társával, Timaiosszal, Kritiásszal és Hermokratésszel, és megkéri őket, hogy egy-egy történettel mutassák be a gondolataikat az ideális államról. Kritiász elmesél egy történetet, amit a nagyapjától hallott, aki pedig az ő nagyapjától ismerte meg ezt a történetet, azonban állítása szerint az eredeti forrás Szolón volt, aki egy személyben volt politikus, hadvezér és költő is. A történet szerint Szolón Egyiptomba utazott, ahol Zaisz városában beszélgetésbe elegyedett Nei Isten egyik papjával. A pap pedig ezt mondta neki: Ej, Szolón, Szolón, ti görögök mindig gyermekek vagytok, öreg görög pedig nincs is. Szolón ezt nem értette, mire a pap kifejtette neki: A világot időközönként valami katasztrófa éri, és a legtöbb nép, köztük a görögök is, ekkor eltörlődnek a föld színéről. A görögök csupán egy özönvízre emlékeznek a múltból, azonban már sok hasonló történt korábban, csak ezt a görögök nem tudják, mert ahogy sok más nép, ők és a kultúrájuk is eltűnt az özönvíz következtében, és csak néhány írástudatlan ember maradt életben, akik azonban nem tudták megörökíteni, hogy mi történt. Az egyiptomiak azonban szerencsések, mert ők a földrajzi elhelyezkedésüknek köszönhetően elkerülik a pusztulást, és még le is írták, hogy mi történt, tehát így ők az egyetlenek, akik ismerik az özönvíz előtti eseményeket.
Az egyiptomi pap elmesélte Szolónnak, hogy az özönvíz előtt az aténiak egy dicső nép volt, a társadalmuk pedig virágzott. 9000 évvel korábban egy nagy csata dúlt a földközi tengeren, amit a Héraklész oszlopain belül élő népek, köztük a görögök, és az azon túliak, a retteget atlantisziak vívtak. Atlantis, ami egy hatalmas birodalom volt, a pap szerint hatalmasabb, mint Líbia és Ázsia együttvéve, megtámadta Európát és Ázsiát, és egyedül az aténiak tudták őket megállítani. Ezért a térségben élő népek csodálták az aténiakat, és nagyon hálásak voltak nekik, mert megmentették őket a leigázástól és a rabszolgaságtól. Mindezután nagy földrengések és özönvizek támadtak, és Atlantis szigete egy nap alatt elsüllyedt a tenger mélyére. Ez az özönvíz pusztította el az aténiakat is. Ahol pedig Atlantis elsüllyedt, ott egy áthatolhatatlan mocsár keletkezett, így lehetetlen áthajózni azon a vidéken. Atlantis történetét tehát ezzel vezeti fel Kritiász, vagyis ugye rajta keresztül Platón, majd a történetben Kritiász ekkor átadja másnak a szót, amit azért meg kell mondanunk, hogy ez egy elég profi húzás, mert miután felkeltett az érdeklődést, megváratja egy kicsit az olvasót. Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a görög mondavilágról ugye azt tudjuk, hogy egy nagyon színes és gazdag mondavilág, és az ókori görögök nagyon is jól ismerték a saját történeteiket az istenekről, félistenekről, titánokról és szörnyekről, de Atlantisról korábban senki sem hallott. És itt jön képbe az egyiptomi pap magyarázata, miszerint ez azért van, mert az özönvíz előtti korszakról nekik nem maradtak fent emlékeik és írásaik, de ez az érv azért elsőre nem tűnik annyira erősnek és hitelesnek. Persze ezen kívül még van azért jó pár megkérdőjelezhető rész az előbb elhangzottakkal kapcsolatban. Például kezdjük azzal, hogy Kritiánsz, aki elmesélte Szókratésznek ezt a történetet, a műben saját magának mond ellent, mert először azt mondja, hogy emlékezetből meséli el, amit a nagyapjától hallott, és itt felmerülhet a gyanú, hogy a történet, ami generációról generációra száll, az mennyire maradt pontos. Viszont Kritiász később már azt állítja, hogy nála vannak Szolón írásbeli feljegyzései az egyiptomi pappal való beszélgetésről. Azt lehet tudni, hogy Szolónnak valóban volt egy egyiptomi útja, körülbelül időszámításunk előtt 560-ban, és valószínű, hogy járt Szaiszban is, ahol tényleg állt egy templom, legalábbis a régészek találtak egy ilyen templomromot, vagy az alapjait. Az viszont már kérdéses, hogy Szolón tudott-e volna beszélgetni ott egy egyiptomi pappal, mert ő maga nem beszélt az egyiptomi nyelvet, viszont hogyha tudtak is volna kommunikálni, akkor nem valószínű, hogy Szolón feljegyezte volna ezt a beszélgetést, mivel az, hogy a görögök leírják a történetéket, csak a 4. század környékén terjedt el, ugye hát időszámításunk előtt 4. századról beszélünk, tehát majd 200 évvel azután, hogy Szolón élt.
Kritiász folytatja a történetét, részletesen elmeséli, amit Szolón hallott az egyiptomi paptól, Atlantisról. Hosszasan bemutatja Atlantis felépítését, a földrajzi sajátosságait, a társadalmi berendezkedését, mindezeket a legapróbb részletességgel, amit most rövidebben összefoglalunk nektek. Valamikor az istenek sorsolással felosztották egymás között a földet, és mindenkinek különböző rész jutott, ahol uralkodhattak. És Poszeidonnak, a tengeristenének Atlantis szigete jutott. A szigeten éltek emberek, és ahogy Kritiász mondja, Poszeidon itt telepítette le egy halandó nőtől származó ivadékait, magyarán éltek emberek is a szigeten, többek között egy fiatal lány, akit Kleiótának hívtak, és Poszeidon beleszeretett ebbe a lányba, és ebből a szerelemből hamarosan 5 fiú ikerpár született, vagyis összesen 10 gyermek. A legidősebbnek Poszeidon az Atlanti tenger, és Atlantis után az Atlasz nevet adta, ő lett Atlantis első uralkodója. És őt ne keverjük össze azzal az Atlasszal, aki ugye a vállán tartotta a világot. És ugye volt a másik 9 fiú, ők is uralkodók lettek, és így közösen 10 kormányozták a birodalmat. Ha felülről néznénk le az Atlantisra, akkor 3 koncentrikus kört látnánk. Középen van egy kör alakú sziget, ez pedig 2 szigetkör veszi körbe, és mindegyik szigetkör között van egy-egy vízgyűrű. Szóval ezt úgy kell elképzelnetek, hogy benn van egy sziget, aztán víz van, aztán egy gyűrű, aztán megint egy víz, és aztán egy külső szigetgyűrű, és utána kezdődik az óceán. A legkülső szigetgyűrűn hatalmas városfalat építettek, ami elválasztotta Atlantiszt az óceántól. Az atlantisziak egyébként el voltak látva minden jóval, tehát bőven termelt gyümölcs és zöldség, és mindenféle virág a szigeten, és gazdag volt az állatvilág is. Kritiász kiemeli az elefántokat, hogy azok nagy számban éltek Atlantisban, valamint szótejt egy különösen értékes fémről is, aminek már csak a neve maradt fenn, de azt tudjuk róla, hogy az aranyon kívül minden más fémnél értékesebb volt, és Oreihalhosznak hívták. A szigetek között átjárókat építettek, és csatornákat ástak ki, hogy vízi úton is megközelíthetők legyenek a szigetek. A középső szigeten pedig templomot emeltek Poszeidonnak és Kleitónak, amit pompásan díszítettek ezüsttel, arannyal és az atlantiszi fémmel, az Oreihalhosszal. Poszeidon 10 részre osztotta Atlantiszt, amik felett a 10 király uralkodott, és ez a 10 király alkalmanként összegyűlt Poszeidon templomába, hogy közügyekről tanácskozzanak. Itt volt Poszeidon ligete is, amiben sok bika legelészett, és a királyok a közös találkozás elején mindig levágtak egy bikát, és feláldozták azt Poszeidon tiszteletére.
Az atlantiszi emberekben kezdetben erős volt az isteni vonás, mert ugye végül is Poszeidon isten leszármazottai voltak, ezért törvénytisztelőek voltak, és ahogy Platón fogalmaz, jó barátságban éltek a velük rokon isteni világgal. Egyedül az erényt tartották fontosnak, mindent mást megvetettek. Ahogy Platón írja, józanságukban élesen látták, hogy mindezek a külső javak a kölcsönös szeretet és az erény folytán gyarapodtak. Ha ellenben igyekezetük és megbecsülésük a külső javakra irányul, azok is elpusztulnak, s az erény is velük vész. Ennek a gondolkodásmódnak és isteni természetük megmaradásának következtében gyarapodott is minden. Később azonban, ahogy szaporodtak, az emberi részük felerősödött, az isteni pedig csökkent, és emiatt kapzsivá és hatalomvágyúvá váltak. Egy újabb idézet következik most ebből a műből. Zeus, ki törvények szerint uralkodik, minthogy meg tudja látni az ilyesmit, észrevette, hogy egy derék nemzetség ilyen nyomorúságos állapotba jutott, s büntetést akart mérni rájuk, hogy észretérve mértéktartóbbak legyenek. Összehívta hát az összes isteneket legfenségesebb székhelyükre, amely a mindenség közepén elhelyezve. Lát mindent, amit csak részes a keletkezésben, és összehíván őket így szólt hozzájuk. Azt azonban, hogy Zeus mit mondott az isteneknek, azt már sosem tudjuk meg, mert a kézirat itt félbeszakadt. Itt kérdéses, hogy ez vajon direkt volt, vagy pedig valami más történt. Egyébként a könyv, amiből készültem, itt kicsit vicceskedve azt mondta, hogy lehet, hogy Arisztotelész épp itt hozta meg Platónnak az ebédjét, és Platón letette a tollat. De minden esetre ennyit tudunk Atlantisról Platontól, és ez a befejezetlenség pedig ugye hát még titokzatosabbá teszi a történetet.
Természetesen felmerül a kérdés, hogy vajon mi igaz ebből a történetből. Nos, a történészek, régészek és geológusok szerint semmi. Platónnak valószínűleg az volt a célja, hogy ezen a fantasztikus történeten keresztül bemutassa az elméletét az ideális államról. Ami ennek lefesti az atlantiszi társadalmi berendezkedést, az egybevág azzal, amit az Állam című művében is megír, például, hogy a társadalmat három osztályba csoportosítja, vannak az uralkodók, akik a legnemesebbek, legbölcsebbek, a katonák és a többi polgár, akik földműveléssel, állattartással, kereskedelemmel foglalkoznak. Ahogy azonban sejthetitek, Atlantis története ezzel nem ért véget, sőt, ez még csak a kezdet volt, ugyanis az elmúlt több mint 2000 év során rengetegen próbálták megkeresni az elsüllyedt civilizációt. Nézzük meg most, hogy mire jutottak. Itt viszont szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy olyan elméletek és találgatások következnek, amikre nincs történelmi bizonyíték. Most a nagyon elvetemült elméletekkel nem fogunk foglalkozni, tehát nem lesz szó például arról, hogy az atlantisziak már sok ezer évvel ezelőtt is tudták, hogy hogyan kell repülőgépet vezetni, és a gondolataikkal mozgatták a tárgyakat, ugyanis vannak ilyen elképzelések is, de most a nagyon elrugaszkodottakat nem fogjuk nézni, vágjunk is bele.
Kezdjük azzal, hogy miért is olyan szkeptikusak Atlantis létezésével kapcsolatban a történészek. Ugye Platón történetében az egyiptomi pap azt mondja Szolónnak, hogy a háború a földközi tenger népei és az atlantisziak között 9000 évvel korábban történt, vagyis körülbelül időszámításunk előtt 9500 és 9600 körül. Összehasonlításképpen a sumér civilizáció az időszámításunk előtt 4. évezredben bontakozott ki, de ugye már a korábbi évezredekben is voltak közösségek, például Egyiptomban 6000 körül már építkeztek és állatokat is tenyésztettek. De minden esetre az, hogy időszámításunk előtt 9500 körül már létezett volna egy annyira fejlett civilizáció, amit Platón megírt, az igencsak valószínűtlen. Egy másik feltűnő valószínűtlenség az atlantiszi szigetgyűrűk közötti átjáró kiépítése. Platón leírása alapján az atlantisziak csatornákat ástak ki a vízgyűrűk között, ugye a sziget gyűrűkben. Ezeket pedig be is fették, tehát kvázi így hajóval, egyébként azt hiszem, hogy háromsoros evezős hajóval, meg gyalog is átkelhettek a szigetek között. Platón nagyon részletesen leírja Atlantis méreteit is, és ez alapján a szakemberek kiszámolták, hogy ezek a csatornásási munkák során körülbelül 10 milliárd köbméter földet kellett elhordaniuk az atlantisziaknak. Összehasonlításképpen a Panama csatorna építése során 120 millió köbméter földet váltak ki az építők, tehát az pedig nagyon valószínűtlen, hogy az atlantisziaknak lett volna bármiféle eszközük arra, hogy ilyen nagy mennyiségű földet megmozgassanak.
Hát kivéve, hogyha egy rendkívül fejlett civilizációról.
Hát igen, kivéve, hogyha az űrhajóikkal csinálták, vagy esetleg a gondolataik erejével. A történet valószínűleg az ókori görögök számára sem tűnt igazán hitelesnek, habár azt nem tudjuk, hogy ők miként fogadták Atlantis mítoszát. Az azonban biztos gyanús volt nekik, hogy korábban sehol sem hallották ezt a történetet, pedig tényleg nagyon gazdagon el voltak látva mindenféle misztikus mondával. Minden esetre Atlantis sokáig nem nagyon foglalkoztatta a közvéleményt, míg nem majd 2000 évvel később Kolumbus Kristóf kikötött a hajójával, nyugatra tartott és meglátott a tengeren egy addig ismeretlen szárazföldet, nagyjából azon a területen, ahol Platón is megírta. Az új világ felfedezésekor pedig az európaiak megismerték a maja és az aszték kultúrákat, és a természettudósok fejében felötlött a gondolat, hogy talán az őshonos amerikaiak és az atlantiszi nép között van összefüggés, és az atlantisziak leszármazottai lakhatják a kontinenst. A 16. és 17. században néhány tudóst foglalkoztatta a dolog, például a svéd Olof Rudbecket, aki az Atlantika című könyvében azt a megállapítást teszi, hogy Atlantis bizony nem máshol van, mint Uppsalában, Svédországban. Rudbeck írt egy 2500 oldalas könyvet, amiben több mint 100 bizonyítékot mutat fel, például azt, hogy a svéd mitológiában van egy király, akit Atlénak hívnak, és ő valójában maga Atlasz lehetett, Atlantis első királya. A könyvében arra a megállapításra is jut, hogy az emberiség ősnyelve a svéd. Tehát itt már felfelkapták ezt az atlantiszi mítoszt, azonban egészen a 19. század végéig nem igazán kutattak Atlantis után, amikor azonban egy esemény mindent megváltoztatott. Egy amatőr régész ugyanis fejébe vette, hogy Homérosz műve az Iliász leírásai alapján megkeresi az eltűnt Tróját, és meg is találta.
Heinrich Schliemann neve bizonyára sokak számára ismerősen cseng, hiszen az ő nevéhez fűződik Trója felfedezése. Mielőtt erről beszélnénk, mindenképpen érdemes pár mondatot mondanunk Schliemannról, mert az ő életútja minden, csak nem hétköznapi. Németországban született, egy szegény családban, és már gyerekkorában nagyon megszerette a görög mondákat, és az apja gyakran olvasott neki az Iliászból. Egyébként zárójelben hozzáteszem, hogy 9. is szenvedtem ezzel, most, hogyha ezt gyerekként hallottam volna, 3-4 évesen, nem tudom. Mondjuk lehet, hogy erre hatásosan nagyon hamar elaludtak a gyerekek, nem tudom.
Hát nem, mert Schliemannt érdekelte a görög mondavilág, és egyébként az apja egy lecsúszott lelkész volt. Ami nem azt mondom, hogy ezt mindent megmagyaráz, de hogy, hát nem tudom, valószínűleg nekik ez volt meg otthon ez a könyv. De Schliemann nagyon érdekelte a görög mondavilág, és egyszer látott egy illusztrációt Trójáról egy könyvben, és akkor megfogadta, hogy egyszer meg fogja találni. Ekkor még gyerek volt egyébként.
Schliemann fiatalkorában inasként dolgozott, majd elhatározta, hogy Dél-Amerikában megy szerencsét próbálni, de az úton hajótörés szenvedett, így nem jutott el odáig. Amsterdamba került, ahol bámulatosan gyorsan, mindössze 2 év alatt megtanult több nyelven is beszélni. Egy kereskedő cégnél kapott munkát, akik kiküldték Oroszországba, egyébként oroszul is megtanult, kb. 6 hét alatt, ahol aztán üzletelni kezdett, és gyorsan meggazdagodott. Később Kaliforniába utazott, ahol nyitott egy bankot, tehát Schliemann egy nagyon gazdag ember lett, de nem érezte teljesnek az életét, és fejébe vette, hogy megvalósítja a gyermekkori álmát, és megkeresi Tróját. Sokat utazott, megtanult görögül, és beiratkozott a Párizsi Egyetemre, ahol régészetet kezdett el tanulni. Biztosra vette, hogy Homérosz nem csak költői képként említette a történelmi helyszíneit, de senki nem hitt neki. Az általános elméletek szerint a törökországú Hisarlik területén kezdett el kutatni Trója után, ahol az ásatások nyomára is bukkant valami nagyon érdekesre, és több egymásra épült település maradványaira bukkant. Schliemann úgy vélte, hogy az ókori Trója az legalul lesz, így a többi réteggel nem is foglalkozott, hanem elszántan ásott, végül óriási felfedezést tett, és 1873-ban feltárta az ősi város hatalmas bástyáit és kapuit, és több száz aranyból és más nemes fémekből készült ékszerre bukkant. Kezdetben sokan szkeptikusak voltak a felfedezéssel kapcsolatban, később azonban kiderült, hogy Schliemann csak ugyan megtalálta Tróját. Legalábbis ez a legszélesebb körben ismert elmélet Schliemann felfedezése kapcsán.
Igen, de a történet azért ennél kicsit több. Ugyanis akik a környéken éltek, ugye Hisarlik környékén, a körükben az a szóbeszéd járta, hogy a város alatt régen maga Trója városa állt. Csak korábban egy nyugati felfedező vagy utazó sem járt arra évszázadokig, és ők így nem hallhatták ezt a történetet, de a környéken élők repesgették, hogy ott lehet Trója. 1801-ben aztán arra felé járt egy Edward Daniel Clark nevű utazó, aki megírta azt, hogy az utazása során járt Trójában is. Ez ugye még több mint fél évszázaddal Schliemann felfedezése előtt történt. Pár évtizeddel később nyugati régészek kezdtek ásatásba a környéken, az egyikük egy Frank Calvert nevű ember volt, aki Trója maradványait szerette volna felkutatni. Mivel azonban neki nem volt pénze, így nem sokra ment, mert ugye az ásatás egy drága dolog, de egy pár évvel később megjelent Schliemann a környéken, és ő is ásatásokba kezdett, csak hogy nem Hisarlikban, hanem egy szomszédos városban. Ekkor Calvert felkereste Schliemannt, és közölte vele, hogy hát szerinte rossz helyen ás, mivel Trója nem ott fekszik, hol Schliemann keresi, hanem Hisarlik alatt. Schliemann ezt követően ment át Hisarlikba, és kezdte meg a munkát, Calvert közreműködésével együtt. Később aztán valóban hatalmas felfedezést tettek, és megtalálták az egymásra épült városokat. Azonban régészeti szempontból Trójában hatalmas kárt tett, mivel ugye egy amatőr régész volt, nem tudta, hogy hogyan kéne pontosan ásni. Meg volt győződve arról, hogy a dombok legalján lesz Trója városa, ezért egy iszonyatosan mély járkot ásott egy domba, és nem hagyományos módszerekkel. Tehát az ásatáshoz gyakran dinamitot használt, amivel gyakorlatilag elpusztította a felsőbb rétegek régészeti leleteit. A végén pedig ráadásul kiderült, hogy Trója nem is a domb legmélyén van, hanem jóval felettebb, tehát a trójai korból származó leletek egy része gyakorlatilag Schliemann miatt semmisült meg. Olvastam azonban olyan véleményt is, hogy ha Schliemann nem lett volna ilyen barbár, akkor lehet, hogy az alsóbb rétegeket meg sem ismerik az emberek, vagy hát ugye a régészek, mert lehet, hogy Trójánál abba hagyták volna az ásást.
És talán az is elmondható, hogy ha Schliemann nem keresi Tróját, akkor lehet, hogy többet tudnánk Trójáról, hiszen akkor nem ásott volna le egészen a domb mélyére, és közben dinamittal nem semmisítette volna meg azokat a rétegeket, amiket később Trójához kötöttek. Mindenesetre Schliemann felfedezése tényleg egy világszenzáció volt, és onnantól kezdve az emberek új szemmel tekintettek a görög mondákra, mert beigazolódott, hogy van valamennyi valóság alapjuk, és simán lehet, hogy Atlantiszt is meg fogják találni valahol. Most ugorjunk egy nagyot Minnesotába, és ismerjük meg Ignatius Donnellyt, aki 1831-ben született, és már fiatalon kormányzó, majd kongresszusi tag lett, majd radikális republikánusként küzdött a nők egyenjogúságáért, a felszabadított rabszolgák oktatásáért, és a bevándorlók jogaiért. Donnelly 49 éves korára felhagyott a politikai pályával, és visszavonult, majd egy mondhatni szenzációval tért vissza a köztudatba. Megírta az Atlantis, az özönvíz előtti világ című könyvét, amiről sokan azt állítják, hogy Platón, Timaios és Critias műve után a legfontosabb Atlantisszal kapcsolatos könyv, kvázi az Atlantis kutatás alapja.
A könyv többek között olyan állításokat tesz, mint hogy Platón leírása a szigetről nem csupán mese, hanem valóság, igazi történelem, és hogy maga Atlantis volt az a terület, ahol az ember a barbárságtól elindult a civilizáció felé. Donnelly azt írja a könyvében, hogy Atlantis egy szörnyű természeti katasztrófában pusztult el, amely során az egész sziget és szinte minden lakosa az óceánba süllyedt, azonban néhány embernek sikerült megmenekülnie hajókon és tudajokon, és keleti és nyugati irányba is elhajóztak innen, és aztán különböző kontinenseket telepettek le. Tehát Donnelly állítása szerint Atlantis az emberiség bölcsője, kvázi maga az édenkert, és szerinte ezt az is igazolja, hogy nagyjából minden népnek a hát mitológiájában van egy özönvíz történet, ami szerinte azért lehet, mert ugye az atlantisziak elmesélték ennek a nagy özönvíznek a történetét, és így került bele sok népnek a mondavilágába. Ezen kívül nagyon sok mindent állít még ebben a könyvben, most nem tudjuk mindet felsorolni, és hát igazából, hogy őszintén legyünk, nem olvastuk a könyvet. De minden esetre ez egy nagyon, hát nagyon fontos könyv az Atlantis kutatás szempontjából, még akkor is, hogyha nem feltétlenül van tudományos alapja.
És itt tartunk, amúgy ő olvastad a 2500-as svédekről szóló könyvet?
Nem, bevallom, hogy az sem.
Hát ezért nem hiszed el, hogy...
Atlantis Uppsalában van. Ja, egyébként Danelli nagyon határozottan állítja, hogy Atlantis valahol az Atlanti óceánban van, és egyébként többek között amiatt is, mert ugye Platón a Héraklész oszlopain túl említi Atlantis helyét, amit egyébként a Gibraltári szorossal azonosítanak. Tehát kvázi szerint a Gibraltári szoroson túl kell lennie ennek a szigetnek. Az 1880-as években megnőtt az érdeklődés a tudományok iránt, az újságok rendszeresen beszámoltak különböző felfedezésekről, tehát ebben a korszakban, ugye már említett Schliemann, Thomas Edison, vagy akár Charles Darwin rendszeresen szerepeltek a lapokban. Danelli pedig meglovagolt ezt a kvázi trendet, és igyekezett tudományos megállapításokkal alátámasztani az elméleteit. Így például, amikor 1860-ban megjelent egy cikk a golf áramlattal kapcsolatban, akkor ő kijelentette, hogy az áramlat korábban Atlantisztől állt a körbe, és a mai napig ezért tartja az irányát, mert ugye ott van az elsüllyedt Atlantis az óceánban. Szóval egy érdekes ember volt, és hát azt mindenképpen mondhatjuk, hogy gazdag volt a fantáziája.
Danelli könyvét nagy érdeklődés fogadta, még Nagy-Britannia minisztere William Gladstone is lelkesedett érte, aki egyébként korábban írt egy tanulmányt Homéroszról. Levelet is küldött Danellinek, amiben azt írta, hogy ugyan minden állításával nem ért egyet, de hisz Atlantis létezésében. Danelli pedig válaszlevelében arra kérte a minisztert, hogy a királyi tengerészettel keressék meg Atlantiszt, de ezt a miniszter hát udvariasan elutasította. Danelli küldött egy példányt Charles Darwinnak is, aki azt írta neki, hogy érdeklődve, de szkeptikusan olvasta az Atlantisról szóló könyvet, és ez nem is csoda, hiszen Danelli állításai ellentétben álltak Darwin elméletével. A mai tudósok sem tartják megalapozottnak Danelli könyvét, ami már csak azért sem furcsa, mert Danelli nem volt tudós, de ugye a 19. század végén még nem kellett, hogy az embernek diplomája legyen abból, amiről ír. Danelli az Atlantis után még írt pár könyvet, például a Rejtjel a színdarabokban és a Sírkövön című művében leleplezi, hogy William Shakespeare darabjait igazából Francis Bacon írta, tehát Danelli fantáziája igencsak gazdag volt, de a tudomány nem igazolta eddig az állításait.
Ezzel együtt, akik Atlantisszal foglalkoznak, mindig úgy hivatkoznak a könyvére, hogy hát ez milyen fontos mű. És ahogy utána néztem a könyvnek, azt láttam, hogy hát már nem nyomtatják, de egyébként nagyon sokáig nyomtatták, és még mindig meg lehet kapni, leginkább ilyen antikváriumokban, és valószínűleg amiatt, hogy már nem nyomtatják újra, eléggé felment az ára, tehát ilyen 10 000 forint környékén van egy-egy könyv. Atlantisról az elmúlt évek, évtizedek, évszázadok alatt számos könyv és film született. Én először egy Disney rajzfilmben találkoztam Atlantisszal, még egész kisgyerekkoromban. Ugye ebben a rajzfilmben, hogyha esetleg láttátok, egy fiatal lelkes tudós rájön, hogy hol kell keresni Atlantiszt, és egy csapattal le is mennek az óceán mélyére, ahol rálelnek egy elsüllyedt civilizációra, amit egy különös kristály tart életben. És ugye ez csak egy rajzfilm, viszont megdöbbentően sokan gondolják azt, hogy tényleg valami ilyesmit fognak majd egyszer megtalálni az emberek, hogyha végre megtalálják Atlantiszt.
Hozzáteszem a tündi rávet, hogy nézzem meg vele ezt a mesterművet. Ő úgy fogalmaznék, hogy gyerekkoromban lehet, hogy jobban tetszett volna.
Igen, egyébként ez vicces, amikor felkészülünk egy adásra, és ha van vele kapcsolatban egy rajzfilm, akkor azt így érdekes újra nézni. Tehát például, amikor a Robin Hoodról csináltunk egy adást, akkor is rávettem az Andrist, hogy nézzük meg azt a rókás mesét.
Arra is igaz ugyanaz az állítás, amit előbb tettem.
Nekem tetszett. Na de vissza Atlantishoz. Hát igazából nagyon sokan vannak, akik nem adják fel, és meg vannak győződve arról, hogy egyszer meg fogják találni Atlantiszt. És egyáltalán nem csak olyanok, akik hisznek az összeesküvés elméletekben, és ugye előszeretettel fogyasztanak mindenféle ilyesmi tartalmat, hanem régészek és tudósok is foglalkoznak ezzel a témával. Hát nyilván nem mindenki, de azért vannak olyanok, akiket ez érnek el. És hát néztem egyébként, hogy az elmúlt években milyen elméletek születtek. Volt, hogy Máltát, máskor pedig Santorinit állították be Atlantiszként, hogy ezek a szigetek lehettek Atlantis egykor, és én azt láttam, hogy a legutóbbi ilyesmi találgatás az Cádizhoz vezet, ugye Spanyolországban van Cádiz városa, és egy régész csapat azt állítja, hogy ott találták meg Atlantiszt.
Cádiz kapcsán azt vizsgálták, hogy már a földrészen belül, tehát az Ibériai félszigeten belül Cádiztól nem messze egy ilyen mocsaras vidékre leltek, amiről azt feltételezik, hogy régen tenger borította, és hogy ezen a területen lehetett megtalálni Atlantiszt, és hát néztem ilyen műholdképeket, amiket ezek a kutatók bizonyítékként hoztak fel, és valóban úgy tűnik, hogy egy ilyen mocsaras vidéken ilyen Atlantiszhoz hasonló körgyűrűk rajzolódnak ki egy Cádiz melletti mocsárban, és hát ezt hozták fel, mint bizonyíték. Most nyilván erről hosszasan lehetne beszélni. Minden esetre szinte minden évben érkezik valami felfedezés azzal kapcsolatban, hogy éppen milyen olyan leletet találtak, ami bizonyíték lehet arra, hogy itt és ott Atlantisz valójában létezett.
Pedig hogyha valóban megtalálnák Atlantisz, ez valószínűleg egy óriási szenzáció lenne, és tele lenne vele a sajtó. Viszont az, hogy ez megtörténik-e valaha, azt sajnos nem tudjuk. De talán a történelem pont az ilyen megoldatlan rejtélyek miatt is izgalmas. Ez volt hát az Atlantiszról szóló adásunk, reméljük, hogy érdekesnek tartottátok. Hogyha esetleg nektek van további infótok Atlantisszal kapcsolatban, vagy bármi, akkor azt nyugodtan írjátok meg nekünk kommentben, Instán vagy Facebookon, vagy akár üzenetben, és találkozunk hamarosan, ugyanis egyébként kicsit megcsúsztunk ezzel az adással, valószínűleg lehet, hogy feltűnt nektek, hogy majdnem egy hónapig nem volt adás, viszont cserébe most egy héten belül három adással is bombázunk titeket, úgyhogy hát nem kell sokat várnatok a következőre.
Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.